Eszter könyvének a negyedik fejezetét olvasom. Eszter könyvének a története eddig, hogy lássuk, hogy a negyedik fejezet hol veszi fel ennek a történetnek a folyamát, azt olvastuk eddig, hogy Krisztus előtt az 5. században vagyunk, bibliai névvel Ahasvéros történelemből Xerxészként ismert perzsa uralkodónak az idejében, amikor a babiloni fogságba vitt zsidó közösség nagy része, vagy egy jelentős része visszatért már, amikor a perzsák átvették a hatalmat Babilontól Jeruzsálembe, Júdeába, de egy részük továbbra is a perzsa birodalom területén szétszóratásban él. És a történet azzal kezdődik, hogy Ahasvéros király egy hatalmas nagy ünnepség sorozatot rendez, aminek az utolsó hete különösen is a dicsőségének, a gazdagságának, a hatalmának a megmutatása a vezető emberek számára, és az utolsó napon avval akarja feltenni a koronát erre, hogy behívatja a gyönyörű feleségét, aki egy ugye a háremből, de az első számú feleségét, Vastit. Vasti azonban valamilyen okból kifolyólag nem megy be a király elé, és ezért letétetik a hatalomból, és utána egy olyan munka indul el, amelyben próbálják megkeresni Vastinak az utódját. Vastinak az utódja egy zsidó származású, különben árva leány lesz, Eszter, akit a nagy unokatestvére Mordokáj nevel. Mordokáj a királyi udvarban tölt be tisztséget, és valamilyen módon ebben a nagy, hosszú-hosszú választási procedúrában Eszter lesz az, aki Vasti helyére lép, és aki a Ahasvérosnak az elsődleges feleségévé lesz. A harmadik fejezet aztán arról szól, hogy váratlanul megjelenik egy ember, második helye lesz a király után, nagyon magas pozícióba kerül Hámán, aki előáll egy démoni tervvel, hogy ki kell írtani az összes zsidót a perzsa birodalom minden városában. És ez a démoni terv az, ami megszületik, és ezután kapcsolódunk be ebbe a történetbe a negyedik fejezettel. Amikor Mordokáj megtudta mindazt, ami történt, megszagadta a ruháját, zsákruhába öltözött, hamut szórt a fejére, kiment a városba, és hangosan, keservesen jajveszékelt. Így ment egészen a király kapujáig, de a király kapuján nem volt szabad belépnie zsákba öltözve. Minden egyes tartományban és helységben, ahova eljutott a király törvényes parancsa, nagy gyász szakadt a zsidókra. Bőtöltek, sírtak, a mellüket verték, és sokan voltak, akik zsákruhában és hamuban hevertek. Ekkor bementek Eszterhez a szolgálói és háremőrei, és jelentették ezt neki. A királyné nagyon megrendült, és ruhát küldött, hogy öltöztessék fel Mordokájt, a zsákruhát pedig vegyék le róla, de ő nem fogadta el. Ezért Eszter hivatta Hatákot, a szolgálatára álló királyi háremőrt, és megparancsolta, hogy tudja meg Mordokájtól, mi ez és miért tesz ilyet. Kiment tehát Haták Mordokájhoz a város terére, amely a királyi palota kapuja előtt volt. Akkor Mordokáj elmondta neki mindazt, ami történt, és hogy mit ígért Hámán, mennyi ezüstöt mér ki a királyi kincstárnak, ha elpusztíthatja a zsidókat. Odaadta neki a törvény írott szövegét is, amelyet Susánban adtak ki a kiirtásuk céljából, hogy mutassa meg Eszternek, magyarázza meg és parancsolja meg neki, hogy menjen be a királyhoz, kérjen tőle kegyelmet, és esdekeljen előtte népéért. Haták bement Eszterhez, és elmondta Mordokáj üzenetét. Eszter azonban ezt a választ küldte Hatákkal Mordokájnak. A király összes udvari embere és a királyi tartományok népe is tudja, hogy minden férfire és nőre egyforma törvény vonatkozik. Aki hivatlanul mer bemenni a királyhoz, a belső udvarba, azt kivégzik. Csak az marad életben, aki felé a király kinyújtja aranypálcáját. Engem azonban már 30 napja nem hívtak be a királyhoz. Mordokájnak átadták Eszter üzenetét. Ekkor Mordokáj ezt üzente vissza Eszternek. Ne képzeld, hogy te a királyi palotában megmenekülhetsz a többi zsidó közül. Mert ha te most néma tudsz maradni, a zsidók kaphatnak módot máshonnan a szabadulásra és menekvésre. Te azonban családoddal együtt elpusztulsz. Ki tudja, nem a mostani idő miatt jutottál-e királynői méltóságra. Eszter ezt üzente vissza Mordokájnak. Menj és gyűjts össze minden zsidót, aki csak Susánban található, és bőjtöljetek értem. Ne egyetek és ne ijatok három napig, se éjjel, se nappal. Én is ugyanígy bőjtölök szolgálóimmal, aztán bemegyek a királyhoz, a törvény ellenére is. Ha elveszek, hát veszek el. Mordokáj elment, és mindenben úgy járt el, ahogy Eszter parancsolta neki. Eszter könyvéről annyit mondtunk eddig, hogy van egy könyv Isten könyvében, amelyben nem szerepel Isten neve. Van egy könyv a Szentírásban, amiben nincs semmi szentírásos, sem Isten, sem imádság, sem jelek vagy csodák, sem Istennek a közbeavatkozó munkája, sem prófétai kijelentés, még csak meg se szólal Isten ebbe a könyvben. Csak események vannak egymás után, leírva, elénk adva, amelyek valahogy történnek, amelyek valahogy folynak. Miért van ez így? Lehet, hogy ez egy ilyen eltévedt könyv a Bibliában. És ez felmerült, tehát többek voltak az egyháztörténet folyamán, akik azt gondolták, hogy hát ez az Eszter, ez valahogy nem annyira szeretett könyv, mert nem, hát nem beszél Istenről. Vagy pedig lehet, hogy tudatos szerkesztés, amely éppen azáltal akar beszélni Istenről, hogy nem beszél Istenről. Úgy akarja megnyitni a szemünket Istenre, hogy eltakarja előttünk a nyilvánvalóan Istenit. Talán arról az Istenről beszél velünk, Istenről véletlenül sem szólva, aki ott és akkor is cselekszik, ahol és amikor mi még véletlenül sem vagyunk ennek tudatában. Azáltal akar beszélni Istenről hozzánk, hogy nem beszél Istenről direkt módon. Vajon véletlenül támadt az utolsó napon, a hetedik napon bortól való jókedvében a hasvérosnak az az ötlete, hogy behívassa Vasti királynét az ünneplés csúcspontjául? Véletlenül mondott Vasti nemet. Véletlen volt, hogy egy Mordokáj nevű zsidó éppen az udvarban teljesített akkoriban szolgálatot? Véletlenül esett a választás Vasti királyné helyett a zsidó Eszterre? Véletlen, hogy éppen ő tetszett meg a királynak, és ő lett a felesége? Véletlenül jutott Mordokáj tudomására az az Ahasvéros elleni összeesküvés, amire a második fejezet végén hallunk? Véletlen mindez? Véletlen, hogy itt és most jelenik meg Hámán egy démoni tervvel, hogy kiirtsa a zsidókat? És a történetben, ebben a fejezetben kezdjük el látni az eddig láthatatlant. Sok mindent még nem látunk, amire majd fény derül. De egy valamit megkezdünk megérteni, hogy senki sem véletlenül van ott, ahol van. Hogy a hétköznapi események, amelyekben látszólag semmi Istentől való, vagy Isteni nincs, mégsem pusztán véletlenek sorozata. Ez a szakasz arról beszél, ez a negyedik fejezet avval szembesít bennünket, hogy küldetésünk van, amelyre egyszer fény derül. Hogy egyszer összeáll a kép. És ezért három gondolatban vizsgáljuk ezt meg. Az első, hogy gondolkozzunk el azon, hogy mi a küldetésünk, van-e küldetésünk. A második, lássuk azt, hogy miből fakad a küldetés. És harmadszor, hogy mi a küldetés betöltésének az ára. Mi a küldetés? Van-e egyáltalán küldetésem? Miből fakad egy küldetés? És ha van, mi a betöltésének az ára? Mi a küldetésed? Mit keres Isten szétszórtságban élő népének a tagja Eszter? Egy zsidó, egy pogány király háremében, mint a király első számú felesége. A mai keresztény etikával nézve fel tudnánk tenni neki néhány kérdést. Isten hűséges gyermekeként, egy pogány király feleségeként a háremben? Miért kerül Eszter ebbe a méltóságba? Vagy másik olvasat szerint, kegyes zsidó olvasat szerint akár így elsőre, hogy kerülhet Eszter ebbe a mélységbe, hogy ilyen helyen találja magát? És ez a kérdés, ez mindaddig teljesen megfoghatatlan és megválaszolhatatlan, értelmezhetetlen lenne, ha nem jutottunk volna el oda a történet folyásában, hogy egyszer csak megjelenik Hámán, és megjelenik egy démoni terv, hogy minden zsidót ki kell írtani, miközben nem tudják az udvarban, hogy Eszter zsidó. És ennek a gonosz és váratlan fejleménynek a fényében kezdik elnyerni az értelmüket a korábbi történtek. Itt kezd felsejleni, hogy az árván nevelkedett Eszternek küldetése van a pazar királyi méltóság és gazdagság közepette. Amikor a királyi udvarban megszületik a törvény, első hónapban vagyunk, hogy a 12. hónap, 13. napján minden zsidót meg kell ölni, el kell pusztítani, meg kell semmisíteni, akkor csak egyszer csak valami kiderül, hogy mit keres itt Eszter? Mert a halálra ítélt nép közül egy, annak az Ahasvéros királynak a felesége, aki azt sem tudta, hogy melyik népről van szó, erről beszéltünk múlt héten, amikor Hámánnak a kezébe adja, pusztítsd el, akit el akarsz pusztítani, mit számít ez nekem? És ezen a ponton lesz Mordokáj kijelentése az egész Eszter könyvének, amelyben szó sincs Istenről, a teológiai, az Istenről szóló kulcsmondata. Ki tudja, nem éppen a mostani idők miatt jutottál-e királynői méltóságra. És figyeljétek meg, arról beszélünk, hogy mi a küldetés, van-e küldetésünk, hogy ez a kérdést Eszter nem direkt módon szembesíti bármiféle küldetéssel. Mert nincsenek direkt válaszok, sehol sincs megírva Isten kijelentésében, hogy amikor egy pogány uralkodó, elsőrangú felesége leszel, akkor az lesz az Istentől való küldetésed, hogy? Sehol nincs megírva. Nincs ilyen. Sehol sincs pontosan elénk adva, hogy amint a hétköznapok eseményei, láthatatlan eseményei bizonyos helyekre, bizonyos helyzetekbe, bizonyos felelősségekbe kormányozzák az életünket, akkor nekünk ott az lesz a feladatunk, a küldetésünk, hogy? Nem. És ezért nézzétek meg, hogy mit tesz Mordokáj. Amikor megtudja, hogy Hámánnak a terve, hogy kiirtsa a zsidókat, akkor először kifejezi a megrendülését és a gyászát nyilvánosan egész Súsánban. Zsákruha, ez a korabeli módja, a zsidó módja a gyásznak. Zsákruha, bőjt, hamu a fejére. És miközben ugyanígy bőjtölnek a zsidók, egész Perzsiában gyászt és bőjtöt tartanak, Mordokáj tovább lép ennél, és ez nagyon érdekes, nem lebénítja ez a gyász. Nem tehetetlenné teszi. Kifejezi, átéli, sír, jajveszékel, kiáltozik ő és az egész zsidó diaszpóra, szétszórt közösség. De Mordokáj aztán elkezdi az eseményeket egymás mellé helyezni. Egyfajta teológiai gondolkodás ez, teológiai reflexió, amely megindítja a képzeletét és lehetőségeket tár fel előtte. Olyan lehetőségek jönnek elé, amelyeket korábban sohasem látott. Nem tudjuk, de vajon hogyan élte meg, ha egy kicsit visszamegyünk időbe, vajon hogyan élte meg Mordokáj, aki felnevelte Esztert, Eszter gyámja, hogy Eszter ilyen magas pozícióba emelkedett az udvarban. Nincs jele annak, hogy ő bármilyen módon befolyással lett volna erre a kiválasztási folyamatra. De arra van utalás a szövegben, hogy mindvégig ott van, és mindvégig nyomon követi, hogy mi történik Eszterrel. Fontos neki. Nem ő kezdeményezi, nem ő dobja be a kapcsolatait, nem protekcióval lesz Eszter azzá, akivé lesz Ahasvéros mellett első feleségként. És nem tudjuk, hogy mit él át Mordokáj, nem tudjuk, hogy örül-e ennek, de jó helyre került a gyám, az, akivel töröltem, akit felneveltem, vagy pedig aggódik, hogy mi lesz ott vele, nem tudjuk.
Fogalmunk sincs, hogy mi lehet benne, de egy biztos, most, amikor kiderül Hámán démoni terve, és Mordokáj mondjuk így teológiai reflexiót végez, valamit megsejt, valami sokkal nagyobbat megérez, valami hatalmasat, valami félelmeteset arról, hogy mibe csöppent bele, ki tudja, nem éppen a mostani idők miatt jutottál-e királynői méltóságra. Ez a teológiai reflexió, nevezheted inkább egy ilyen Isten előtt való gondolkodásnak, elmélkedésnek a szívünkben. Ez nem bizonyos, ez nem direkt, ez először inkább kérdez, mint kijelent. Nem lehet. Arról beszélünk, van-e küldetésünk, mi a küldetésed? Nem lehet, hogy azért jutottam ide. Nem lehet, hogy azért vagyok ebben a helyzetben, hogy azért alakult így az életem, hogy azért vagyok ezen a munkahelyen, hogy azért emeltek magasra, vagy éppen azért dobtak le. Mert Istennek valami eddig nem ismert szándéka van velem. Ez a képzeletünk, az Istentől megszentelt képzeletünk munkája. Hogy ismered Istent valahogy, valamennyire, ismerjük a kijelentésének, az eddig megélt, megtapasztalt munkájának az alapján, de egyszer csak jön egy új helyzet, vagy egy régi helyzetben egy friss felismerés, és valami megnyílik. Nem lehet, hogy itt két dolog összekapcsolódik. Egy olyan cél, egy olyan feladat, egy olyan küldetés nyílik meg, ami eddig rejtve volt. Kitárul egy lehetőség, megfogalmazódik egy küldetés. Rájössz, hogy összeáll a kép, hogy semmi sem volt véletlen, ami eddig történt. Nem is közömbös Isten dolgai szempontjából, hanem valaki azért hangolta össze az eseményeket, hogy te betöltsed az igazi küldetésedet, az ő céljait. És ez nem könnyű, amikor ez felvillant előtted, nem biztos, hogy azt fogod érezni, hogy hú, de jó. Lehet, hogy azt fogod érezni, hogy na, csak ezt ne. De megérzel valami mást, és ez csak egy kérdés először. Nem lehet, hogy ó, nem. De a Szentlélek újra, de nem. És azt is érzed ebben, hogy nehéz, hogy súlyos, de azt is érzed, hogy lehet, hogy Istennel vagyok egy történetben. És ez felemelő. Akármilyen nehéz, ez felemelő. Az életünk minden területére áll ez, de Eszter könyve különösen szembesít bennünket a nyilvános élet, a munka, a hivatás világával. És ezt erről szeretnék még egy kicsit beszélni, hogy mi a küldetésed a nyilvános élet, a munka, a hivatás világában. Akkor is, ha formálisan munkaviszonyban vagy, akkor is, ha tanulsz, készülsz valamire, mész valami felé, akkor is, ha nem vagy formálisan munkaviszonyban, akkor is valahova el vagy helyezve, és ott az ember nem formális módon végez feladatokat, végzi a dolgait, ott van valamilyen helyzetben. Azért kell ezt a kérdést hangsúlyozni, mert egy szekuláris világban a hit kérdéseit a privát, személyes szférába űzik. Egy dolog, hogy mit hiszel, mi a saját személyes, belső meggyőződésed, és egy teljesen más dolog, hogy mi van a munkahelyen, meg mit kezdesz avval a kérdéssel. Ez így van egy szekuláris világban, abban a világban, ahol mi élünk. És ezért a keresztény embernek egy nagyon nehéz kérdése, hogy de mit kezdjek azzal, ahol az életem legjavát eltöltöm? Időben, energiában. Mit kezdek ezzel? És akkor hajlamosak vagyunk ezt az egészet leválasztani. Leválasztani a hitünkről, vagy berakni ilyen megkopott, unalmas, sablon válaszokba. De miért vagy ott, ahol vagy? Tudnám mondani. Miért vagy ott abban, nem akarok konkrétabb lenni, abban a jogi világban? Miért vagy ott abban a boltban? Miért vagy ott abban az iskolában? Miért vagy ott abban az egészségügyi intézményben? Miért vagy ott, ahol vagy? És ha azt mondanánk, hogy tehát lehetetlen az én helyzetemben, az én munkámban, hogy küldetést találjak, akkor csak annyit láss, annál nem lehetetlenebb. mint amit Isten ma mégis elénk ad, egy hűséges, igaz zsidó számára elképzelhetetlen volt, hogy Isten valakit arra hív, hogy egy perzsa udvarban, egy perzsa palotában, egy pogány helyen küldetést töltsön be, azáltal, hogy a király felesége. És azért, hogy megváltoztasson egy gonosz és gyilkos törvényt. Ha tetszik, a hárem, amelynek Eszter részesen, nyugodtan rámutathat számunkra az összes olyan igazságtalan, tisztátalan és Isten nélküli közösségre, munkahelyre, az üzleti, a politikai, a kulturális szférában, amelyek akár Isten ellenes módon működnek és szerveződnek, és ahol a keresztények mi a mindennapjainkat éljük. Mit keresünk ott? Felmered tenni a kérdést? Van-e küldetésem? Lehet küldetésem? Mi a küldetésem? Miért vagyok ott, ahol vagyok, nap mint nap? Mit keresek nap mint nap ezen a nyomorúságos, vagy éppen ezen a szuper csodálatos helyen? Tudom, pénz, de erről mindjárt beszélünk. Mit keresek ott? Hogy felmered tenni ezt a kérdést, hogy Uram, mi célod lehet neked a világ teremtőjének és kormányzójának én velem egy adott helyen, egy adott időben? Lehet, hogy küldetésem van? Ki tudja? Miből fakad? Miből fakad? Miből származik? Hogyan születik? Hogyan formálódik ez a küldetés másodszor? És a válasz, hogy a küldetésed abból fakad, aki legmélyebben vagy. És hogy mit kezdesz például a munkahelyen ezzel a kérdéssel, az arról fog beszélni neked, hogy ki vagy legmélyebben. Mert az igazi küldetés az a bensőnkből, az identitásunkból fakad. Miért teszem, amit teszek? Miért vagyok ott, ahol vagyok? Mit teszek? Mire használom az időt, a kapcsolatokat? Mire használom a munkatartalmát, mire használom a forrásokat? És ha ezeket a kérdéseket meg akarjuk vizsgálni, sokkal mélyebbre kell menni. Mi az értékrendem? Mi a világlátásom? Mik a céljaim? Mi mozgat az életben? Mi az identitásom? Mi a hitem? Próbáljuk feltárni a mindennapi munkánk, akár munkahely, akár tanulás, akár nem formális, igazi munka mozgató rugóit. Azt mondom, hogy alapvetően a mai embert, a mai kultúrában két dolog mozgat. Az első a megélhetés, a második pedig az önmagunk kiteljesedése. A megélhetés és a kiteljesedés. Amikor egyiket se adja meg a munka, az a legrosszabb. Amikor az egyiket megadja, akkor rossz, mondjuk, hogy jó, hát legalább megélek belőle, vagy legalább azt csinálom, amit szeretek. Amikor mind a kettőt megadja a munka, akkor repülünk, szárnyalunk. De akár így, akár úgy, egyik se beszél az igazi küldetésről. Meg gondold végig a megélhetést. Sokan azt mondják, azért vagyok a munkahelyen, mert valamiből meg kell élni. Ez azt jelenti, hogy különösebb örömöm nincs benne, és sajnos ez sokaknak a válasza, akik nem látják az értelmét annak, amit csinálnak, nem érzik jól magukat, de ott kell lennem, valamiből meg kell élni. És sokszor nem a saját döntésük következménye, hogy különben nem látják az értelmét, vagy nem látják, nem találnak benne örömet. De legalább azt tudja mondani az ember magának, és azért ez nem rossz, hogy ha el is töltöm az életemnek egy jó részét valamivel, ami különben abszolút nem mozgat, de hát legalább megélek, meg a családom, meg valami értelme van. De ugyanakkor gondold végig, akármilyen unalmas, vagy lelketlen, vagy értelmetlen az a munka, amit a megélhetésért végezned kell. Nem releváns a kérdés. Ki tudja, vajon Istennek valami rejtett, mélyebb célja van velem? Nem releváns a kérdés. És nem úgy van-e, hogy miközben panaszkodunk, hogy milyen értelmetlen és milyen lelketlen ez az egész, és csak a pénzért végezzük, mindez valahol az identitásunkról beszél. Nem az számít, hogy Isten miért helyez oda, hanem az számítana, hogy érezzem már jól magam. Vagy nem az számít, hogy Isten miért helyez oda, hanem az számít, hogy hát legalább keresek vele pénzt. Nem azt mondjuk ezzel, amikor csak ennyit tudunk mondani, hogy csak a pénzért csinálom, és semmi értelme az egésznek, nem azt mondjuk ezzel, hogy na ez az a pozíció, ez az a hely, ahol Istent lehetetlen szolgálni. Na itt aztán Istennek semmi dolga nincs. Itt nem lehet küldetést meglátni és betölteni. De akkor miért vagy ott? És ne választod azért, hogy mert nem kaptam jobbat. Mert ez egy hitbeli kérdés kell, hogy legyen. De miért vagyok ott, Uram? Te miért vagyok ott? Persze elmennék, ha lenne jobb lehetőség, és nincs is ezzel baj, de ha most nincs, még nincs, akkor miért vagyok ott? Kit szolgálok? Ki vagyok a szívem belsőjében? De hasonlóan szekuláris identitást leplez le, amikor azt mondjuk, hogy hát én azért vagyok ott, hogy kibontakoztassam magamat. Mert annyira jó új dolgokat megálmodni és létrehozni. Vagy mert annyi örömöm van abban, ahogy folyamatokat megszervezek, és azok célba érnek, mert ezt kaptam Istentől. Vagy mert annyira a helyemen érzem magam, annyira önmagam vagyok, amikor jelentkezik egy probléma, és én megoldhatom, és tovább mehet az az ügy. Vagy annyira megtalálom magamat, hogy segíthetem másoknak a munkáját. Vagy hogy vezetek, vagy irányítok másokat. Szinte érzem, hogy erre születtem. És áldott ember vagy, ha ezt éred meg a munkahelyeden. Jó? Ezzel együtt. Kit szolgálsz ezzel? Miért vagy ott, ahol vagy? Ez nagyon jó dolog, hogy kiteljesedsz ott. És a mai világ körülbelül azt mondja, hogy ez az identitásod, ez a küldetésed, hogy te teljesedjél ki. És ez jó. De ez a motiváció. Ez szekuláris. Ez nem Istentől való küldetés. Ez nem Istentől való küldetés, hogy én kiteljesedjek. Képzeld el, ha Eszter kiteljesedni akarna ebben a helyzetben. Jó, ha jót tudsz tenni a munkáddal, jó, ha hasznos vagy, ha másoknak segítesz. De hát ez nem arról beszél esetleg csak, hogy magadat érezheted akkor hasznosnak és fontosnak és értékesnek. Mi a végső célod? Miért tanulsz? Miért akarod végezni, amit végezel? Mi a napján választasz hivatást és indulsz el valamilyen irányba? Mi a te identitásod? Mert a küldetésed az identitásodból fakad. Ha te elsősorban családfenntartó vagy, jó, akkor a pénz fog irányítani. És ez nem is baj addig, amíg szemben nem kerülsz mélyebb kérdésekkel. Amikor például a pénz által nyújtott családi biztonság és a meggyőződésed, hogy amit teszel, az becsületesen kell tenni, nem kerülnek szembe egymással. De amikor szembe kerülnek, akkor mit választasz? Pénz és biztonság? Vagy becsület és igazság? És amit választasz, az vagy valójában. Mert a küldetés az identitásból fakad. Vagy ha azt hajt, hogy értékes légy, hasznos légy, hogy szépen fogod végezni a munkádat megelégedéssel, ez nagyon-nagyon jó. De mi lesz akkor, amikor megjelenik valaki melletted a munkahelyen, aki hasznosabb és ügyesebb, mint te? Belehalsz. Mert ha igen, ez az identitásod. Ha önmagad kiteljesítése vezet a munkában, és nagyszerű ez a helyzet. De mi történik akkor, amikor egy döntési helyzetben a további kiteljesedésed és egy másik ember kiteljesedése szembe kerülnek egymással? Amikor hátra kellene lépned, hogy valaki előbbre léphessen, akkor mi fog irányítani, vagy ki fog irányítani? Érted, mennyire más minden, ha tudod, hogy Istentől van küldetésed? Ki tudja? Ki tudja, teszi fel Mordokály a kérdést, teológiai reflexió, ki tudja, Eszter, hogy nem éppen a mostani idők miatt jutottál a királynői méltóságra. Ó, Mordokály, ez lehetetlen, mondja Eszter, hiszen aki a király elé megy, hivatlanul, az potenciálisan a halál fia, és különben 30 napja nem hivatott. Kikkel volt közben? Kit szeret most jobban? Miért vagyok most ilyen kegyvesztett állapotban? Vagy... Ó, Mordokály, árva voltam. Elvesztettem a szüleim. Most végre teljes bőségben, szabadságban élhetek, gazdag vagyok. Miért adnám ezt oda? Ó, Mordokáj, a karrierem, a kiteljesedésem csúcsán vagyok, hát ezért kaptam a szépségemet, hogy a legnagyobb uralkodó felesége legyek. Hát hogy lehetne ennél jobban kiteljesedni? Hogyan szúrnám el ezt a lehetőséget egy bolond és sehova nem vezető lépéssel? Mordokáj csak ennyit mond, ha te most némán hallgatsz, azaz nem töltöd be a küldetésedet. A zsidók kaphatnak más módon menekülést, más módot szabadulásra és a menekülésre. Te azonban családoddal együtt elpusztulsz, érted? Nem az a kérdés, hogy Isten missziója megvalósul-e ebben a világban, az megvalósul. Isten szándéka megvalósul, de te ki vagy? De te hol vagy ebben? De te kihez tartozol? De te miért élsz? De te kit akarsz szolgálni mindazzal, amit van? Honnan fakad a küldetés? Az identitásból. Miért öleli végül Eszter magához ezt a küldetést? Mert a legmélyebb identitása megmaradt. Isten népének a tagja vagyok. Zsidó vagyok. Isten kiválasztott népének a tagja vagyok, Isten gyermeke vagyok, és ez fontosabb, mint a gazdagságom, ez fontosabb, mint az árvaságom kompenzálása ezzel a gyönyörűséggel, ez fontosabb, mint az egyéni kibontakozásom és lehetőségeim, ez fontosabb, mert Isten gyermeke vagyok. És nézzétek meg, ez a hitbeli identitás, ez közösségi identitás is. Közösségi identitás, én bemegyek a király elé, ti meg böjtöljetek értem. Nem mondja, hogy imádkozzatok, mert Istenről nem beszél ez a könyv. De hát nyilván, ha böjtölnek, imádkoznak. Tudjátok, mit jelent ez? Ha te meg akarod élni az identitásodat és a küldetésedet ebben az életben, mindenhol, de a munkahelyeden is, ezt csak egy közösség tagjaként élheted meg. Mert abban a pillanatban, amikor szembe találod magadat azzal, hogy kockáztatni kell, hogy ára van a küldetés betöltésének, mindjárt ez jön. Abban a pillanatban nem mindegy, hogy azt tudod-e mondani a testvéreidnek gyülekezetben. Figyeljetek, ez a helyzet. Nem merem meglépni. Nagyon-nagyon nehéz, de tudom, hogy meg kell lépni. Mit csináljak? Imádkozzatok értem, hordozzatok engem, legyetek ebben mellettem. Erről szólnak a házi csoportok a gyülekezetben, hogy megismerhetjük egymás dolgait, mert nem megy egyedül. Mert ez az identitás közösségi. Identitás is. Mi ennek az ára? Mi ennek a küldetésnek az ára? A küldetés szó önmagában beszél erről, nem? Hogy aki küldetett, az valaki önmagánál nagyobb nevében jár el, nem csak ő van benne. És a célja is valami, ami túlmutat ő rajta. Ennek pedig természetszerűen ára van. Az egyénre nézve, az ő érdekeire nézve. Úgyhogy Eszter miután a kezdeti vonakodás után felismeri Istentől rendelt célját, ezekkel a szavakkal azonosul Isten céljaival, öleli magához a küldetést. Azt mondja, bemegyek a királyhoz, a törvény ellenére is, ha elveszek, hát veszek el. Mögötte böjtölő zsidók sokasága, a közösség ereje, de a kockázat végül is csak az övé. A kockázat végül az övé. Megéri? Megéri-e az életét kockáztatni azért, hogy népének talán menekülést szerezzen? Hiszen ha a király nem is veszíti el őt, mi garantálja, hogy megadja a kérését? Minden küldetéses cselekedet kérdése ez. Gondolj bele, mindig ezt játsszuk magunkban. Megéri vagy nem éri? Bevállalom vagy nem állom? Megéri-e kockáztatni, megéri-e megfizetni az árat? Mert minden küldetésnek ára van. Megéri-e a saját érdekeidet háttérbe szorítani? És mondjátok ki a választ, őszintén. Nem éri meg. Nem éri meg. Az egész mai kultúra és kor azt mondja neked, nem éri meg. Mert miért? Azt mondja, ne legyél naív. Ne legyél naív. Ne ülj fel ideológiáknak. Hát ha azt gondolod, hogy bármit meg tudsz változtatni, naív vagy. Ha nem naív vagy, akkor álszent vagy, és különben is magadért csinálod. Vagy álmodozó vagy. Vagy egyszerűen csak meg vagy vezetve, megvezettek téged, ha még hiszel bármi, úgymond nemes vagy nagy célban. És figyelj, azt mondják, nem éri meg, mert ha te megteszed másokért, mások úgysem fogják megtenni érted. Igaz ez? Sokszor igaz. Volt olyan kor, amikor az áldozatkészség még inkább érték volt, de mára az áldozatkészség bolondság alaposodott. Mondjuk ki, te bolond vagy. Ezt mondják. Hogyan lehet neked fontosabb egy ügy, egy eszme, egy érték, egy vallás, más emberek boldogulása, bármilyen igazság? Hogyan lenne neked fontosabb önmagadnál szembeszállás a gonoszsággal, az igazságért való kiállás? Hogyan lehet ez fontosabb, mint önmagad? Ne légy már naív, ne légy már képmutató, ne légy már álszent. És én azt gondolom, hogy ebben nagyon sok igazság van. Nagyon sok igazság van. Gondold végig. Van-e olyan eszme, amiben még nem csalódtunk? Válasz? Nincs. Lehet-e olyan vallás a kereszténység, amelyben biztos nem csalódunk? Válasz? Hát attól függ, hogy értjük, de nem. Fogunk csalódni. Egyházban, lelkészekben, emberekben, keresztényekben, önmagunkban. Lehet-e olyan szervezet, az egyházban nem csalódunk? Mások meg nem csapja be esetleg őket a hősiességük tudata. Ilyeneket is látunk. És nem biztonságosabb-e kívül maradni akár józanul, akár cinikusan. Semmibe se bízva. Nem biztonságosabb-e kívül maradni. És ezt a kérdésekre az a válaszom, hogy de igen. De igen. És figyelj, azért, mert Eszter felkiáltott. Ha el kell vesznem, hát veszek el. Nekem még nem kell őt követnem. Nem kell. És ez rendjén van így. Egy pontig. Ez egészen addig rendjén van így. Sőt, azt mondom, így kell lennie. Higgyed ezt. Higgyed ezt. Mondd ki, hogy te ezt hiszed. Ez egészen addig rendjén van így, amíg valami, sőt valaki egészen mélyen meg nem ragadott és meg nem változtatott. Addig ennek így kell lennie. Ez egészen addig rendben van így. Ennek így kell lennie, ameddig téged nem rendít meg. Hogy te csak akkor lehetsz egyszer Eszter oldalán, mint küldetéses ember, ha előtte átélted az életed feletti rettegést az összes zsidó oldalán, mint elveszett ember. Egészen addig így van ez, amíg nem ragyog fel előtted, hogy valaki érted bement a királyhoz, hogy megváltoztassa a törvényt a te értekedben. Nem? Ez az evangélium. Hogy valaki bement a királyhoz, hogy megváltoztassa a törvényt, amit az Új Szövetség úgy nevez, hogy a bűn és a halál törvényét, amely az ítéletedet, meg a kárhozatodat hirdette, meg az enyémet is. Egészen addig nem kell hinnem, és hinned semmi nemes küldetésben, ezt mondom ma egy ilyen világban, amíg meg nem érted, hogy ez a valaki, aki bement érted a király színe elé, hogy megváltoztassa a törvényt, amely téged egyszer és mindenkorra, meg engem elítél örök halára és kárhozatra. Nem azzal a kockázattal ment be a király színe elé, hogy ha elveszek, hát elveszek, hanem azzal a bizonyossággal, hogy biztosan el fogok veszni, és meg fogok halni értük. Mert Jézus Krisztus bement értünk a halálba. És egészen addig ne akarjál semmi küldetést, meg semmi áldozatot, meg semmi kockázatot, amíg először nem fogtad fel, hogy valaki betöltött érted egy küldetést, egy olyan küldetést, amiben valaki téged sokkal többnek tartott, sokkal nagyobbnak látott, sokkal jobban értékelt, és sokkal jobban szeretett, mint önmagát, saját magát, és ez a valaki nem más, mint az élő, az alkotó, a mindenható, a teremtő Isten, aki eljött az ő fiában, Jézusban, és Jézus, aki vállalta a küldetést, és odaadta az életét, értünk. És amikor ez téged elér, amikor ez megrendít, amikor ez gyönyörködtet, amikor ez a tiéd lesz, akkor lesz új identitásod, és akkor fogod megérteni. Mit nekem? Mit nekem? Hogy megmaradok-e vagy nem pénzben egy ponton, mit nekem? Hogy kiteljesedek-e jobban vagy nem egy ponton? Sokkal fontosabb, hogy ezt a Jézust képviseljem, mert ő küldött el engem. És ezért a küldetés ára elsősorban nem a mi küldetésünk ára, hanem Jézus, aki megfizette az árat. És ha ezért nem teszed, ne vállalj fel semmi küldetést. Mert a küldetés az identitásból fakad. De ha ez az identitásunk, keresztény gyülekezet vagyunk, akkor nem tehetjük, hogy ne vállaljuk fel a küldetést. És ne tegyük fel a kérdést. Ki tudja, hogy nem erre az időre nézve jutottam ebbe a helyzetbe. Úgyhogy először is vedd Jézust. Vedd Jézust a szívedbe, vedd Jézust a gondolataidba, vedd Jézust a lényedbe, először, újra. Tegyük ki magunkat neki. Ez az első. Másodszor gondold át, hol vagy, és tedd fel a kérdést. Ki tudja, hogy miért vagyok itt? Ki tudja? Engedd, hogy a képzeleted, a megszentelt képzeleted egymás mellé rakja a dolgokat. Harmadszor, ha felismered, hogy mi a küldetésed, osztad meg a testvéreiddel, nem tudod egyedül betölteni. Beszélgess testvéreiddel ezekről. Imádkozzatok. Hordozzátok. Egy küldetést csak úgy lehet betölteni, ha együtt hordozzátok. Mert egyedül gyenge vagy. De negyedszer egy ponton neked magadnak kell egyedül belépni és vállalni. Ha elveszek, hát veszek el. És meglátod, hogy Isten micsoda lehetőségeket nyit. Amen.
Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy ez az Isten tisztelet ritmusa, hogy te megszólítasz, és mi válaszolunk. Köszönjük, hogy válaszolhatunk neked. Köszönjük, hogy te a mindenható fenséges Isten megszólítasz, és meghallgatod a szavainkat. Urunk, lehet, hogy jobb lenne sokszor csak hallgatni, és nem válaszolni rögtön, és időt adni a válasz megfogalmazásának. Köszönjük, Urunk, hogy sokféleképpen szólítottál meg bennünket ezen a mai napon is már, az énekeken, az igén keresztül. És arra várunk, Urunk, hogy cselekedj bennünk. És szeretnénk most nem a véleményünket megfogalmazni neked, vagy az érzéseinket, hogy mit érzünk a te megszólításodra, hanem kérünk és könyörgünk most előtted. Könyörgünk, hogy segíts megismerni mélyen Jézust. Segíts befogadni őt. Segíts megmaradni a hitben, segíts megújulni, ha megfáradtunk. Segíts elhinni azt, hogy neked van terved és célod általában az életünkkel, és konkrétan azzal a helyzettel, ahol vagyunk a munkahelyünkön, az életterünkben. Segíts, Urunk, elengedni a sokszor nagyon erős egyéni meggyőződéseinket, beidegződéseinket, és te adj nekünk új identitást Krisztusban. És add, hogy így más fényben láthassuk és érthessük meg az életünk történetét, a hivatásunkat, a munkánkat, a mindennapjainkat. Imádkozunk, Urunk, most azért a környezetért, ahol vagyunk. Imádkozunk a munkahelyeinkért, a családjainkért, ahol téged szolgálhatunk és képviselhetünk. És könyörgünk, Urunk, azokért, akik a környezetünkben különösen is szomjazzák a te ígédet, az evangéliumot, hogy hadd tudjuk valamilyen formában megélni és megismertetni velük az örömüzenetet. Könyörgünk most azokért közöttünk, akik különösen nehéz szívvel vannak jelen, a halottak napja kapcsán, akik nehéz szívvel emlékeznek. Szentlélek Isten vigasztaló, tölts be mindannyiunkat, és te adj olyan vigasztalást, ami valódi, ami a lényeget oldja meg, ami megtart és megerősít és igazi békességet ad. Imádkozunk a betegeinkért, hogy gyógyítsd őket. Imádkozunk családokért, egyedülállókért is, krízisben lévőkért, hogy megoldást, kiutat. Imádkozunk, Urunk, a tágabb környezetünkért, mindazokért az emberekért, akik most járják a temetőket, akik most emlékeznek, akik találkoznak talán a rokonaikkal. Imádkozunk Budapestért, a magyar népünkért, hogy minél többen megismerhessék az evangéliumot. És imádkozunk azokért a keresztény testvéreinkért világszerte, akiket üldöznek, és akiknek kockázattal jár az, hogy felvállalják, hogy téged követnek. Tartsd meg őket is. Hallgass meg, Urunk, az imádságunkat Jézus Krisztusért, a te fiadért, aki így tanított imádkozni minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.